Amikor én fiatal legény voltam, akkor Magyarország a rendszerváltozás idején az első háromba volt. Hogy az első, vagy a másik, vagy a harmadik, az vita kérdés, de Csehország, Szlovénia, Magyarország, hát ez volt. Általában másodikak voltunk, Szlovénia, akkor még jött ki a jugoszláv helyzetbe. Most ugye az a vita, hogy egy főre jutó fogyasztásban, egy főre jutó GDP-ben, stb. Most utolsók, vagy utolsó előttiek vagyunk, vagy mérési okok miatt van az, hogy a románok előttünk vannak, ez egy nagyon szép vita, de azon nem lehet vitatkozni, hogy az utolsó három helyen vagyunk. Eltelt 30 év.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora, ezen a héten Bott Péter Ákos közgazdásszal, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével. Üdvözlöm, nagyon köszönöm,
hogy elfogadtad szépen a meghívást.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, és ebben a műsorban nyaki fogunk merülni a fiskális alkoholizmusban, valamint a Fidesz és a Tisza adó politikájában. Viszont mielőtt belevágnánk, arra kérnélek titeket, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, kommenteljetek, sőt, hogyha tehetitek, akkor támogassátok is a munkánkat. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt a YouTube-on rányomtok a szuperköszönetre, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Köszönjük szépen! És én azt mondom, kezdjük ezzel a fiskális alkoholizmussal. Szeptember 30-án jelent meg az ön publicisztikája, a Portfólión, amelynek azt a kérdést adta címként, hogyha jól idézem, hogy Magyarországon népbetegség a fiskális alkoholizmus? Mielőtt visszadobnám önnek ezt a kérdést, amit egyébként ön tett fel, arra kérem, hogy először definiálja, pontosan mit ért ez alatt a kifejezés alatt?
A címet nem én adom, hanem a szerkesztők,
jó. De... Azt hittem, hogy ön ebben nem
értem. Általában, de benne volt a címben ez a fiskális alkoholizmus, ugyanis néhány nappal korábban Patai Mihály, aki a jegybanknak alelnöke volt, ugye, sok éven keresztül, és hát a magyar pénzügyi életnek egy vezető képviselője, nagyon szókimondó jellemzést adott a magyar kormány gazdaságpolitikára. Most nem is idézem, mert olyan szavakat, amiket ugye tanárember nem szokott, csak gondol, hogy mit csinál a magyar kormány, de azt hiszem, hülyeség szó fordult el benne is, és egyik jellemzőjeként ez a fiskális alkoholizmus. Na most a szó eredete az nálunk alapvetően a 2006-8-as időszakhoz kötődik, amikor a pénzügyi válság után költségvetési tanácsot alakítottak a hitelezők nyomatékos kérésére, mert ugyebár előírás inkább, és a Kopis György által bedobott metafora volt az, hogy itt nem csak az a baj, hogy a költségvetés nincs egyensúlyban, hanem hogy nem szokott egyensúlyban lenni, és van egyfajta függőség, alkoholizmus, hajlam. Tehát ez egy hajlam. És rögtön hozzáteszem, hogy a demokratikus politikában nem lehet mit kezdeni, mindig van hajlam arra, hogy éppen hivatalba lévő kormány szeret költeni, mert az jó, a választó szereti, szeret adót nem nagyon beszedni, főleg választás előtt, olyat még nem láttam, hogy szavaz rám, és megnövelem az adókat, tehát ez, hát lehet, hogy van ilyen, de ez ugye nagyon ritka, és akkor ennek a következménye, hogy általában ez a deficit hajlam, ez velünk él. Na most, hogyha az uralkodó elit osztály, politikai osztályban nincs fék, és nincsenek intézmények, akkor nem lehet elvárni a adófizető polgártól azt a fajta tudatosságot, zárójel, el lehetne várni, de nem várjuk el bizonyos okok miatt, hogy mindig föltegy azt a kérdést, hogy kapok valamit ingyen, nagyon jó, de milyennek az ára. Márpedig, hát, és egy kicsit olyan, mint a fiskális értelemben a függőség, hogy valaki rászokott, akkor nehéz erről leszokni, már csak azért is, én ugye nem vagyok alkoholizáló, pláne magyar mércével nem, egyáltalán nem dohányzom, aztán egyáltalán, de el tudom képzelni, hogy nehéz leszokni róla, és amikor valaki már úgy érzi, hogy nem nagyon nehéz az élet, akkor na még egy slukkot, akkor még, vagy akkor még reggel még ráiszom, hogy elmúljon a másnaposság, és akkor ez persze tovább viszi a dolgot. Na, ez a jelenség lényege.
Említette egyébként ön is ebben a cikkben az edukáció kérdését, hogy talán azzal lehetne erről lenevelni akár Magyarországot, akár mást, viszont azt ön is kiemelte ebben az írásában, hogy ez egy rendkívül nehézkes folyamat, és hogy nyugaton sincsenek rá feltétlenül jó példák. Mégis, hogyha arra kérném, hogy mondjon néhányat, ahogyan erről le lehetne jönni, vagy le kellene jönni.
Én intézményét tudok mondani, mert azt ismerem, és egy érdekes epizód az életemben, még a 80-as évek vége felé, amikor én a tervgazdasági intézetben dolgoztam, a Terfiot, a kutatóintézetében, felfedeztük, hogy van Hollandiában egy Centraal Planbureau. Akkor központi tervhivatal, elment egy delegáció, és megkérdeztük, hogy mit csinálnak egy kapitalista országban, mi az, hogy központi tervhivatal. És kiderült, hogy már régen, valamikor volt indikatív tervezés, de már nincs, de régóta azt csinálják, mint az egy több pártrendszer. Tényleg sok párt van Hollandiában.
Látjuk ezeknek... kormányválságra, kormányválságra.
És hát igen, hát válság, de a válságnak nem, kicsit más fajtája, mint a miénk, hát ugye koalíciós kormányok össze kell rakni, különböző programokat. Na most, a programokat pedig elkészítik a pártok, és a Central Plans Bureau ez megnézi, beárazza. És akkor azt mondja a polgárnak, ha te a B26 pártra szavazol, most nincs ilyen, de majdnem van hasonló, akkor amelyik azt mondja, hogy ez ingyenes legyen, a farmerok támogatása ennyi legyen, stb. Ennek mi a költségvetési hatása? Ettől még szavazhat valaki arra pártra, ha nagyon szimpatikus a vezetője, vagy a párt színe, vagy már az apja is arra szavazott. De mindesetre azért úgy megy be a fülkébe, hogy tudja, hogy kb. Mit kap. Na most ez szerintem az edukációnak egy nagyon világos formája, mert valaki ezt elvégzi. Kérdezem, ki finanszíroz őket? A parlament. Tehát ők teljesen függetlenek. Közpénzből. Más is csinálhat elemzés, bármelyik elemző, és most mi fogunk beszélni majd már be a konferálva párt. Amikor hozzáteszem, hogy elhangzik egy mondatba a Tisza párt, meg az Odó, meg én, akkor rögtön most szólok, hogy semmi pletykának nem kell most utat indítani, de visszatérve...
Bocsásson meg ezt, akkor itt tisztázzuk gyorsan, mielőtt rátérnénk arra a konkrét témára. Önnek akkor ezek szerint van köze a Tisza pártnak az adóterveihez, vagy sem, mert a propaganda ezt aggatta önre?
Azt mondták, hogy szakértő vagyok, meg ilyesmi, nem vagyok szakértője. A tanácsadó, a tanácsot, hát most is fogok adni tanácsot, ha kérdez, hogy milyennek kellene szerintem lenni. És hát miután tanítom a gazdaságpolitikát, a jegyzeteim több éve kiadott tankönyvekbe elolvasható, hogy kb. Mit gondol a szerző, mit akart a költő mondani. Na, visszatérve tehát, hogy lehet edukálni, lehet nevelni a nagy érdeműt. Pártvezetőnek nagyon nehéz, de azért az egy ügy, hogy a közember szintje alatt beszél, azon a szinten, vagy kettővel fölötte, és az Antal kormányt, aminek én tagja voltam, hát amikor még lobogós sörényen volt, és egy előző évezredben, akkor mondták, hogy Antal József túlságosan tanáros, és olyan felülről beszélt. Én szerintem egy nagyon jó humorú ember volt, és de az az iskola volt, amik azt gondolta, hogy ha közügyekről beszélünk, akkor lehetőleg próbáljuk az emóciót egy kicsit visszafogni, és az érvelést feljebb vinni. Na most más világot érünk. Most ugye
ez már gyakorlatilag lehetetlen.
TikTok világa. Ezt értem, hogy rövidebben kell fogalmazni, egyszerűbben, célra törőbben, de azért hát valakinek csak el kellene mondani, hogyha egy pártra annak a programjára szavazok, vagy egy pártra program nélkül szavazok, mert aztán még a meghökkentő nekem, ahogy a régi iskolában jártam, hogy a pártok nem tesznek közzé. Hát a Demokrata Fórumnak volt egy 120 oldalas kötete, az SZDSZ-nek volt a kék füzete, a Fidesznek is volt egy narancsszínű kis elég 40 oldalas brosúrája. Tehát, hogy ki mit akar, például az adózásban, például a földbirtokban, például az elszámoltatásban, igazságtételben, a vidékpolitikában, hát az el lehetett olvasni. Ez a világ elmúlott. De azért intézmények kellenek, és intézmények máshol is vannak, és akkor rögtön a végére ugrok, aki minket hallgat, az nyilván tudja, ezt most kár is mondanom, hogy az Európai Unióban vannak normák, ilyen sebességhatárok. Mi a kötelező sebesség városon belül 50 km/h? Na hát ennek megfelelően van, hogy a GDP 3%-ánál ne legyen nagyobb az állomástartás hiánya normál évben. És akkor az egy nívó. Akkor lehet nézni, hogy most mennyi. Hát nem is tudom mennyi, 4,7 mondjuk ezekben a napokban. Kicsit több.
Hát nem kicsit. Viszont akkor itt dobnám vissza önnek azt az alapkérdést, amit ön is feltett, illetve hát ezek szerint a portfólió szerkesztője tett fel, hogy Magyarországon akkor népbetegség ez a fiskális alkoholizmus.
Na most én a cikkben benne van, és a szerkesztő ezt emelte ki, hogy ugyanis itt azért három szereplő van legalább, a kormányzat, politika, vagy a kormányzatra aspiráló politikai erők, politikusok. Na hát azoktól nem nagyon lehet elvárni, hogy a teljes igazságot elmondják.
Most miért?
rögtön félek, hogy ez a...
Nem véletlenül kérdezek rá vissza.
Igen, megszólal egy csengő. Hát, mert vannak az embernek félelmé, vannak valószínűségek, és általában, ha valaki politizál, akkor nem a... Egy jegybanki elnök, vagy volt jegybanki elnök, a kockázatokat nézi. A politikus pedig azt mondja, hogy kövess engem, és majd én megoldom a problémádat. Szavazz rám, és jobb lesz. Tehát tőle nem lehet azt elvárni, pláne a mai világban, hogy egyrészt másrészt, mint a közgazdászok. On the one hand, on the other. Ugye, mutassanak már egy egykezű közgazdászt, aki azt... Hát a közgazdászok mindig elmondják, hogy viszont másfelől. Na, tehát nem az a feladatuk, hogy egy teljesen a pártoknak, hanem hogy irányt jelöljenek, és aztán majd az ellenzékük, meg a szabad sajtó, majd rákérdez a dolgokra. A másik az intézményrendszer, erről most szeretnék azért pár szó szólni, mert
említettem,
hogy volt már erre nemzetközi példa, meg hát van is, és a harmadik maga a nép, a szavazópolgár. És ha a szavazópolgár megszokta, hogy neki ígérnek, és elvárja, hogy neki ígérnek, és az ígéret be nem teljesüléséből nem von le egy életre következtetést, csak legfeljebb egy fél évre, akkor megint lehet neki ígérni. Tehát ez a fajta alkoholizmus, ez nem a politikusoknak a sajátosság, hogy szeretnek deficitet, hanem a polgár se bánja, ha olyasmit ígérnek neki, amiről egyébként ott hátul, ha másfél percet gondolkozna, de nem mindig szoktak azért másfél perc intenzív gondolkozást az emberek, gyakran, akkor meg föltenni a kérdés, hogy miből. Na most ehhez kell egy polgárság, ehhez kell egy középosztály, amely tud osztani, szorozni, és hát azokban az országokban, most említettem Hollandiát, ahol a történelmi fejlődés másfajta, ott azt gondolom, hogy ez a réteg erőteljesen. Valaki egyébként soha nem oszt, nem szoroz, bemegy a boltba, impulzus vásárló, vagy hogy mondják, ugye meglátja és beleszeret. Hát emberek vagyunk, na most ezért kell a harmadik, ez az intézményrendszer, és a cikkem igazából erre futott ki, hogy hát ez az intézményrendszer itt van, hát úgy hívják, hogy Európai Unió. Tehát ha valaki komolyan veszi ezt a maga hibájával együtt, hogy van egy intézményrendszer, és oda például az euróvezetbe való belépési feltételt teljesíti, akkor definíció szerint kizárja azt, hogy leígyja magát minden este. Mert ugye ott van a 0,8, van egy ilyen, mennyit lehet inni. Nem nulla, nem egyensúlyi költségvetés, de hát hogy mennyivel lehet beülni egy autóba? Hát amilyenkel nem lehetne.
Hadd kérdezzek viszont erre vissza egy konkrét példával. 2022-ben, sőt már 21 végén azt láttuk, hogy a kormányzat a választások előtt igen-igen komoly osztogatásokba kezdett. Ön szerint a magyar társadalom van olyan állapotban, hogy abból tudott tanulni, hogy a választások után bizony különféle adók, megszorítások, vagy megszorításoknak nem nevezett megszorítások formájában ennek itt a nevét, vagy sem megtanultuk ezt a leckét, vagy sem?
Hát szeretném tudni a választ, tehát ugye én nem vagyok politikai elemző, csak közgazdász, de hát nem tudom egész pontosan, bár én azt érzem, nagyon sok réteghez járok, tehát a munkám miatt fiatalokhoz, de hát hívnak rengeteg helyre, egyébként a NER is szeret újabban hívni.
Komolyan mondja?
Igen, igen.
Na mesélj egy kicsit.
Hát nem a legteteje, mert azok valahol Adriánuszkálnak, hanem a második, harmadik réteg, akik az országot, hogy is mondjam, építették eddig, és most szeretnék építeni, és nem kapnak megrendelést, és szeretnék tudni, hogy mi a fenér nem jön a megrendelés, mi van a költségvetés, és mondjam már tanár úr, hogy hogy látja. Tehát nagyon sok emberrel találkozom, és azt gondolom, hogy azért a 21-22 az azért leszke volt, mert alig, hogy megnyerték a választást áprilisban, nem tudom.
Április 4-e, 5-e, vagy lehet, hogy jövőre lesz 4-én elnézés, de április az
jött biztos. A kata nyáron. Megjöttek a különböző adók, tehát nem sokat vaszakoltak, ugyanis nem volt ideje. És hát ezért most megint előbbre ugrok, hogy ha olyan költekezések indulnak el, vagy, és amit talán, hát most megvitatjuk, hogy rosszabb vagy jobb, két véleményem van, hogy az adó alapot szűkítő intézkedések lépnek be, nem fizettünk, nem 25 év alatt nem fizetnek, a szülő nők nem fizetnek, férfiak ebből ki vannak hajva, bár őszintén szólva a gyerekszüléshez kettő kell, felneveléshez is, de ezt most félreteszem, mert nehogy magamra úszítsam a női hallgatókat, elég gondom van így is, a kritikákkal, mert ugyanis hát ugye én elkezdem mondogatni az én gondjaimat és félelmeimet, de hát mondom, ez egy szakmai ártalom, aki elemző, meg hát valaha volt kormányzatban, azban mindig ott van hátul a csengő, mi romolhat el. Na, szóval visszatérve a helyzetre, tehát körülbelül ez most a helyzet, és a társadalom egy része érzi. A egyik része pedig soha nem foglalkozik közügyekkel, és meg kell mondanom, hogy ez racionális is bizonyos értelemben.
Racionális.
Igen, van egy elmélet, ez a racionális tehetetlenség, hogy ha nem tudom befolyásolni az én szavazatot, nem sokan számít, akkor most mindenki erőltesse magamat olyan ügybe. Na most ezzel nem értek egyet, de ez van. És hát azt gondolom, hogy nem is én sem foglalkozom olyan ügyekkel, amik fontosak, de nem tudom őket befolyásolni. Tehát például megnézem, hogy este fog az eső, veszek esernyőt, de hogy most jön egy ciklon, nem jön a ciklon, és az honnan indul, hát én elég nekem a vége, hogy vegyek esernyőt, vagy nem vegyek esernyőt. Tehát én nem akarom, hogy a polgárok gazdaságpolitizáljanak. De hát azért, hogy a pártok gazdaságpolitizáljanak, azt szeretném, mert azért más a politika a gazdaságban, és más a gazdaságpolitika.
Értem, amit mond, de még mielőtt konkrétan átmennénk a jelenlegi gazdaságpolitika elemzésére, valamit még szeretném, hogyha elmagyarázna. Mit rontott el a NER, hogy 2025-ben még mindig arról kell beszélnünk, amit ön is mondta, legutóbb 18 éve került elő, hogy mi volt az a pont, ahol ez elcsúszott, definiálható-e ez egyáltalán vagy sem?
Azt hiszem, hogy az egészet elrontotta.
Na, ezt fejtse ki, kérem.
Zsákutca. Tehát ez a zsákutca, a zsákutcában is lehet haladni, és megyünk is előre, csak aztán a végén kiderül, hogy ott van egy fal, vagy pedig hát az út véget ér, és aztán a betonút mindenképpen véget ér, és talán tovább lehet menni, talán nem, ott lehet hagyni az autót. Ugye az a rendszer, és ez most persze tisztában látom 25-ben, mint 10-ben. 10-ben még voltak az emberek illúziói, hogy az a rendszer, amit a második Orbán kormány, mert az első az ugye egy még a 90-es években volt, az egy nagyon más időszak. 2010 az egy cezúra. 20 év véget ért, több párti rendszer is nyílt egy új, amit majd megírnak a gazdaság és politika történészek. De már azért én lezárulni látom a saját személyben, annélkül, hogy tudnám, hogy pontosan kinyeri majd a választást tavasszal. Ugyanis az is zsákutca, mert az a fajta centralizáció, és újraiparosítás, és az a, hogy nem akar bekerülni a félperifériáról Magyarország a centrumba, és akkor ez teljesíti a kellemetlen belépési feladatokat. Leszokik például a dohányzásról és az italozásról.
Mert, nem akar, vagy nem tud?
Na most, hát nem tudok válaszolni, mert nem lett kipróbálva. Ha azt mondom, hogy az észteknek sikerült, úgy látszik, lekopogó mostanáig, a szlovéneknek sikerült, akkor azt lehet mondani, hogy megoldható a feladat, miután nem próbáltuk meg, ezért most csak azt konstatálom, hogy helyette ajánlott egy könnyebb utat tulajdonképpen az Orbáni rendszer, hogy az állam majd rásegít, az állam visszaszed bizonyos döntési jogköröket, az majd megtámogatja a fejlődést, ez egy nagyon régi elmélet. És szerintem vagy olvasta, vagy nem olvasta Gerschenkron elméletét, hogy a periférián az állam általában aktívabb, mint a centrumban, és ha jól használják, akkor akár segíthet is, ha azonban, és akkor most jön miért mondtam a nemet, a tiszta nemet, ha rosszul használják, akkor nem segít. És akkor itt történik az, hogy amikor én fiatal legény voltam, akkor Magyarország a rendszerváltozás idején az első háromban volt. Uh-huh. Hogy az első, vagy a másik, vagy a harmadik, az vita kérdés, de Csehország, Szlovénia, Magyarország. Hát ez volt a... Általában másodikak voltunk, Szlovénia, akkor még jött ki a jugoszláv helyzetből. Most ugye az a vita, hogy amiket hallgatók, olvasók nagyon jól tudják, hogy egy főre jutó fogyasztásban, egy főre jutó GDP-ben, stb. Most utolsók, vagy utolsó előttiek vagyunk, vagy mérési okok miatt van az, hogy a románok előttünk vannak, ez egy nagyon szép vita, de azon nem lehet vitatkozni, hogy az utolsó három helyen vagyunk. Eltett 30 év. Most abból az utóbbi 15-16 az a NER, és mi is a NER, hát én most visszadom a labdát, hogy mi is az a NER, de hát gazdaságpolitikai szempontból aktív állam, a enyhe tőkeellenesség, vagy nem annyira enyhe, enyhe külföldellenesség, nem annyira, az, ez... hogy nem annyira enyhe, hát most ez a gusztus kérdése, aki minket hallgat. Az a reménykedés, hogy improvizálással és hatalomcentralizációval levághatók a kanyarok, és mi majd megoldjuk azt, ami más csak ilyen módszeres, kemény munkával, és akkor az én válaszom az, hogy mondhatja valaki, hogy én tudok a kerek erdőn egy rövidebb utat, hát légvonalban 6 kilométer, de én tudok egyet, ami csak 4,5.
Nem feltétlenül így működik.
Hosszabb lesz.
Világos. Hadd hozzak ide öntől még egy idézetet. Ön ugyanis a felzárkózás egy fontos lépcsőjeként említi az eurózónát, mint olyant. Azt írta, hogy arra van szükség, hogy a következő választáson társadalmi felhatalmazást elnyerő kormány vállalja a rendelkezésünkre álló uniós kontrollintézményekben való részvételt, ezt kifejtette, kezdve az euróövezetbe való bekerülés hosszú folyamatának elindításával. Na most. Én az ön álláspontját értem, viszont Orbán Viktor legutóbb köcsén beszélt arról, érvelt masszívan az euró ellen azzal, hogy ugyan a monetáris politika közös, viszont közös költségvetési politika az nincs, ő ebből az eurózónának a végét, halálát vezette le. Erről mit gondol?
Ez az érv, ez egy 20 éves érv, és már akkor a Lánfalusi Sándor, Alexander de Lánfalusi is elmondta, aki az atya ennek az eurónak, hogy természetesen, hogyha van egy monetáris rendszer, amögé jó odaállítani egy fiskális rendszert, és akkor az a feltételezés, hogy azok az országok, amelyek a közös pénzt működtetik, idővel vagy összenőnek, vagy pedig fiskális politikájukban tulajdonképpen közösen lépnek fel. Most ez nem történt meg a fiskális, tehát költségvetési rendszerek nemzetiek, de a szabály állandóan módosult. Tehát azt mondani, hogy nincsen fiskális háttere az eurónak, azért nem stimmel, mert van. Hát például ez a 3%, a 60%, vagy ezek a előírások, ezek költségvetési keresztszabályok, hogy ki hogyan tölti meg a költségvetést, nagyjából a nemzetállam dolga, tagállam dolga, de hogy ha már része a klubnak, akkor ne folytasson olyan költségvetési politikát, ami nem harmonizál a többivel, és akkor vannak előírásatok. És nem csak ez a 3% meg az államadósság arányában 60%, hanem a folyamatos egyeztetés. És akkor annak voltak különböző formái, most megint egy másik formája van. A 6-6-pack, akkor a még most nem kell ezeket megjegyezni, mert ezek már elmúltak. Tehát, hogy ez nem stimmel, de a miniszterelnök, hát nyilván ő ezt hallotta, vagy elérakták ezt a szöveget, ez egy régebbi szöveg, de azért nem mérvadó, mert az egész Európai Uniónak lényegében ugye kritikusa és háttal áll az egésznek, és a Nemzeti Bank elnöke eddig, a mostanél ez nem vonatkozik, mindig elmondta, hogy nem szereti az eurót, és majd egyszer megérik a helyzet. És akkor az egyik magyarázat az volt, hogy ez nem jó ez a klub, de hát azért ez a klubocska, köszöni szépen, megvan. Hát az euró az jó pénz, a második világpénz a dollár után, és a tagság is bővül, tehát azt lehet mondani, az eurózóna irányítási struktúrája az hagy maga után pótolni valókat, nincs olyan intézmény, ami nem lehetne. Tehát rövidre fogva ezek az ellenérvek nem ellenérvek, hanem inkább kijelölik, hogy nem szeretem, tehát nem akarom. És miért nem? Mégiscsak ez a belső körnek az egyik eleme. Tehát aki az Európai Uniónak tagja, és mint Nagy-Britannia úszkodva lépett be, és az első lehetséges komoly helyzetben kilépett. Aki azonban be akar kerülni a belső magba, és én említettem azért sikeres példákat. Tehát a balti országok, hát megnézzük a térképen, kicsik, a szomszédjuk nagy, a piacuk, hát 1,3 millió fogyasztó van Észtországban, tehát nyilvánvaló, hogy csak az európai piacban tud gondolkozni, de hát a magyar piac is kicsik, ez a 9,5 millió ember, ez nagyon picurka. Ez 1,2%-a a mi GDP-nk az európai száznak. Tehát, és ez is úgy, hogy a fele a GDP-nek az ugye külföldi tulajdonváltóknak a kerítésén belül termelődik meg. Tehát itt igazából annak, nem nagyon kell érvelnem az euró mellett, és ez nem ideológia részemről, hanem lehet-e anélkül lenni, és akkor szokták a dán-svéd cseppéldát mondani. Igen. Lehet, és a cikkemben benne van, na de ahhoz nem olyan költségvetési alkoholizmus kell, hanem teljes abstinencia. De akkor legyél jobb, mint a 0,8. Akkor egyáltalán ne így áll, mert akkor vagy olyan jó, mint a klub, sőt, még jobb is, és akkor azt mondod, hogy én olyan klubban nem lépek, valami engem is bevenne. De mi szeretnénk ebbe a klubba bekerülni, csak éppen hát ez egy ilyen nem nagyivó klubja, és akkor ott állunk most azzal, hogy amit elért Orbán miniszterelnök úr, az a mi is a legnagyobb vívmánya, a házi alkohol főzés, pálinka főzés. Na most, ez most egy poén részemről, de nem csak egy poén. Hát tulajdonképpen, jó, tehát itt függnek össze az alkoholizmusok, és ezért is ezt a metaforát, mondom, nem az enyém, Kopics Györgyé, és ha már előkerült, de bekerült, akkor én azért használom, mert érzek valóban egyfajta kapcsolatot, hogy vannak rossz szokások, tudjuk, hogy rossz szokások, de azt ki kell mondani, és akkor most például ezek szerint a miniszterelnök nem azt mondta ki, hogy szeretnénk bekerülni, de még nem állunk készen.
Azt mondta ki, hogy tönkre fog menni.
Hanem, hogy nem is akarunk oda menni.
Igen.
Na most én meg azt gondolom, hogy oda kellene mennünk. B, aláírtuk, hogy oda tartozunk, tehát jogi kötelezettség. C, aki eddig azt gondolta, hogy a nemzeti valuta megtartása az jó, hát most nézze meg az eredményjelző táblát, az inflációs dolgot, és akkor nézze meg a lehetőségeket. Hát lehet kimaradni, mint a cseh, csak éppen a cseh infláció az alacsony. A cseh költségvetési hiány az kisebb, a cseh államadóság az, nem tudom, fele a magyarnak, a finanszírozása olcsóbb, a cseh alapkamat 3,5%, és a magyar alapkamat a Nemzeti Bankban 6,5%. Na, itt fizetjük meg az árát. És akkor kérdés, hogy vagyunk-e olyan gazdagok, mint mondjuk a svédek, dánok.
Erre nyilvánvaló a válasz.
És akkor mindjárt, hogy nem. Tehát, hogy ezzel a forinttal nem nagyon lehet érvelni, hogy ez a nemzeti büszkeségnek lenne a tárgya. Én nekem ott volt az aláírásom a 1000 forintoson, szívemhez nőtt, de hát azt gondolom, hogy az a múlt. És sajnos rajtunk maradt.
Politikai vagy gazdasági okokat lehet elsősorban amiatt, hogy mi ebbe, illetve a nemzeti együttműködés rendszere élén Orbán Viktor úgy döntött, hogy nem akar ez az integrációs körhöz tartozni.
Ez érdekes elemzési kérdés, mert az a gyanúm, hogy amikor elindult, akkor nem volt benne az, ami most van, hanem az volt benne 2010-ben, hogy van egy előtte levő gyakorlat, ez a szocialista szabaddemokrata kormánynak a gyakorlata, amely egyébként szintén fiskálisan alkoholista volt, tehát akkor keletkezett ez a kifejezés. Uh-huh. Tehát ez nem a Orbáni kritikát fejtem most ki, hanem hát visszanézve, és akkor mondhatom, hogy 200 év, tehát az ember azt is mondhatja, hogy hát azért a magyar gazdaság, hát azért mi vertük inflációban a világot, amíg Zimbabwe ránk nem fejlődött néhány évvel ezelőtt. Szóval ez egy hosszú történet, ez nem felmentésképpen mondom, hanem inkább magyarázatként, és ezért is, ha van egy ilyen hajlam a családban, akkor Kelet-Közép-Európában van hajlam. Itt azért a románok 4-0-át levágtak a lejből, a zlotiból is le kellett szedni, azt hiszem, hogy 4-0-át a 90-es évek elején. Tehát ez nem a mi sztorink. Mi még a jobbak között vagyunk, de annyira nem voltunk jók, hogy egyből megcélozzuk a belső kört, és akkor most jött az Orbáni kormányzat, amelyik ajánlott egy, szerintem egy egyszerű, mint általában a populisták adnak egy egyszerű választ, ami azonban nem jó. És ez a válasz az volt, hogy majd az állam az kivezett téged. Nem vezet, hanem bevezetett az erdőbe, és most onnan kellene valahogy kitalálni, és ezért az én kritikám tartalmilag olyan, mint a jegybanki alelnöké, miután már nem jegybanki alelnök, stilárisan egy fokkal visszafogottabb, de tartalmilag azt gondolom, hogy minden, amit elmondott, a sajnálatos módon szerkezeti problémáink is vannak, ezeket most nem beszéltük még meg, de hát annyit mondok, hogy akkumulátor, és akkor mindenki tudja, hogy mire gondolok, hogy hova lehetett volna a szűkös költségvetési forrásokat tenni. De sosincs késő. Tehát én azért megtanultam a politikában, hogy azt mondani, hogy hát elrontották, most már ezen az úton kell menni, sosincs késő. Minél előbb megáll az ember, pláne a zsákutca, ha azt gondolja, hogy zsákutca, akkor ne menjen tovább, álljon meg, nézze meg a térképet, nézzen körbe, vagy vissza kell tolatni, vagy oldal ki lehet slisszolni, vagy hát ki kell szállni a járműből, és akkor folytatni gyalog.
A kritika ezzel szemben általában az szokott lenni még ellenzéki oldalról is, hogy nem nagyon lehet belőle kiszállni, lévén el vagyunk adósodva nagyon jelentősen a kelet felé, legyen szó a Közel-Keletről, Kínáról, vagy akár Oroszországról.
Igen, ez biztos, és ez a következő kormányzatnak óriási feladat, és miután én már ültem másfél évig ezen a texasi vadlovon, amit úgy hívnak, hogy ipari minisztérium, tehát ez egy roppant nehéz feladat, és hát majd, ha van, aki vállalja, lelkes, naív, jószándékú ember, aki emberek rászánják egy-két évet az életükből, akkor el lehet indulni a jó úton, és senki sem fogja megköszönni nekik. De hát azért vannak naív fiatalok, hogy ha megkapják a lasztit, akkor azért elindulnak vele, és cselezgetnek. Nem azt mondják, hogy hát ez a pálya lejt, meg a bírós is pikkel ránk, ezért ki se futni. Hát ki kell futni. Én most már csak a pálya szélén szólok be, és akkor megint visszatérek arra, mi vagyok én. Hát én elemző vagyok. És hogyha
de nem is mondod, ambicionálja már, hogy visszatérjem.
Ebben az asztalnál is elemzőként. Tehát nekem nincs olyan ambícióm, hogy mondjuk államtitkár legyek egy új kormányban.
Értem, amit mond. Fideszezzünk egy picit, ugyanis rendkívül, hogy mondjam, szép angol kifejezéssel hot topic lett az adótéma, mint olyan, ezt Tiszától ered, de hogy a Fidesz is erre nagyon ráült, adócsökkentési programot ígérnek be adócsökkentés után, és én itt most kapásból a 2 és 3 gyermekes édesanyák SZIA mentességébe kapaszkodnék bele. A 3 gyermekes, aki, hogyha jól tudom, október 1-én lépett életbe, a 2 gyermekes, aki januárban fog. Van-e ezzel probléma ön szerint, vagy sem?
Nyilván rengeteg probléma van. Rögtön említem, hogy egy adórendszernek az egyik eleme az SZIA. Annak az egyik eleme az, hogy mekkora a kulcs, és a
ezekről fogunk beszélni.
További eleme, hogy kire vonatkozik, és akkor most, hogy arról beszélünk, hogy ez nem egy progresszív, nem is degresszív, bár van degresszív hatása is, de nem is progresszív, mert nem a jövedelemtől függ, hogy ki mennyit fizet, hanem például az életkortól.
Igen.
26 éves fizet, 25 éves nem fizet. Illetve a személyszámtól, hogy egyes vagy kettes, és van egy gyereke, vagy nincs. És ugye ez egy fura ügy. Ebből látszik, hogy ez részben szociálpolitikai, vagy népességpolitikai, alapvetően azon politikai döntések, és jön egy közgazdász, azt mondja, hogy ezt nem is szokták csinálni, hanem hát vannak kidolgozott, és a európai fejlődés által, vagy nyugati fejlődés által, sőt, globális fejlődés által tesztelt minták, ez kilóg ebből. Megint egy hungarikum, mert ilyen nincsen máshol. Ez az egyik ügy. A másik, amit, hogy ugyan jó vagy nem jó, van ezzel baj, ugye ez volt a kérdés, hogy hát, ha az adó csökken, az a családi jövedelme tekintve jó, az államra nézve bevétel kiesés. És akkor most indul egy gondolatsor, ha itt lenne 2-3 közgazdász, akkor persze mindenki máshova rakna hangsúlyt, hogy baj vagy nem baj, hogy bezárja magát, meg a következő évet, meg a következő évet, meg a következő 3 kormányt, vagy 4-et, 20 évre egy bevétel csökkenő pályára, miközben például a valuta alap, amikor itt volt nyáron, és az Article 4 a 4-es szikély szerinti konzultációs anyagát közzétette, azon benne írva, hogy bővíteni kell az SZIA alapot. Bővíteni, és ott elhangzott a progresszivitás. A valuta alaptól, nem egy protokommunista, kinyúlt pulóverű szociológus mondja, hogy, hanem a valuta alap mondja, bizonyos okok miatt, például a költségvetés fenntarthatósága miatt. Mert ők azért aggódnak. Egyébként engem is aggaszt a fenntarthatóság, ugye, hogy ne aggasztana. És akkor De még nem ugrottam a végére, hogy ez baj, mert hát jó, ez egy tény, hogy most már ez egy faktum, hogy a bevételi oldalon egy nagyon jelentős költségvetési bevételi tétel elkezd zsugorodni. Akkor két kérdés van. Azonos növekvő kiadási szint mellett milyen más adótételek veszik át ezt a súlyt? B. Hogy visszavágják-e a kiadási oldalt? Na most, hogyha visszavágják, akkor egy neoliberális közgazdász elkezd újongani. Jó, nem szednek be adót. Még törvénybe is iktatják. Ez egy neoliberális, gondolom Orbán Viktor most itt közbeszólna, hogy ho-ho, ez nem, én nem vagyok neoliberális. De igen, hát nem, ő nem az, ez se egészen az, de hát végül is a bevétel csökkentés tudatosan vállaltan előre x évre, ez egy lean state. Nem egy ilyen nagy állam, ez egy... Ha hajlandó mellé megmondani, hogy miről mond le, és akkor az lehet az űrprogram, lehet a utakkátyúzása, lehet a kórház minden megyébe, na, most tessék akkor előállni a másik oldallal, és akkor...
Hát... Itt az nem, be egyébként pont a másik oldalt, hogy részükről meg ugyanaz a mondás van, hogy ők a családtámogatásokat meghagynak.
A politikai oldal. Én most a költségvetésire gondoltam, hogy ezt a tartozik követelő.
Hogy az lett volna a következő mandatom, hogy ők behoznának egy nagyon nagy vagyonadót.
Igen. Na most akkor térjünk rá az ellenzéki gondolatokra. Hozzáteszem, hogy azért nehéz most összeugrasztani a kettőt, mert az egyik oldalon, a kormány oldalon nincsen jövőkép, hanem
vannak... Látunk 15 évet.
Intézkedések, és az, hogy folytatjuk. Na, de erre mondom én, hogy zsákutcában tetszik lenni, tehát kérhetik nem folytatni, hanem inkább azt mondani, hogy a zsákutca után mi jön, tehát az akkumulátorból hogy lesz itt magas hozzáadott értékű foglalkoztatás, nem nagyon látszik, hogy ebből a erre is üzletelek, arra is üzletelek attitűdből hogyan lesz egy stratégiailag kiszámítható fejlett Magyarország, amelyik beilleszkedik egyre magasabb szinten az értékláncba. Mert ahhoz viszont az bizalmi kérdés. Hát kapszlit mindenki tud gyártani, de már hardvert mindenki. Szoftverhez már a klubhoz kell tartozni. A szoftver csúcsán pedig ott kell lenni.
Ne arra bugyon, hogy korrigálom, de most már a hardverhez is, hát a kínaiak nem engednek be minket az akkumulátorgyára kellett
elsőre. A hardvernek az a része, az ahhoz kell tud, így van. Na most, ez nem jövő. Na, de akkor tegyük félre a kormányt, mert eleget kritizáltam.
Jöjjön az ellenzék, de mielőtt rájuk mennék, egy nagyon fontos kérdést szeretnék önnel tisztázni. Ugye a Tisza elsősorban azért kapott nagyon súlyos kritikákat a kormány oldalról, mert hogy az index.hu lehozott egy olyan jelentést, aminek egyébként a Tisza szerint semmi valóság alapja nincsen, de ott egy több kulcsos, progresszív adótervről volt szó. Ez mitől számít hitokszónak Magyarországon?
Én nem egészen értettem, de én összenét szóval nem értettem már eleve, hogy hogy került be a kormánynak a mitológiájába 2010-ben, mert 2009-ben még nem volt benne. Tehát Orbán Viktor szellemi fejlődését ember kísírját, ugye 35-40 éve minden mondata visszakereshető, az egykulcsos adó ellen volt, amit a Szadesz talált ki, aztán utána az is hagyta. Az MDF-nek volt még, az MDF leszálló ágában volt még egy olyan korszak, ami polgári párt, hogy egykulcsos adó, és akkor a valuta alap is még ezt szerette, és még Szlovákiába bevezették, és terjedt, utána Szlovákiába szépen kivezették, és most már nagyon kevés helyen van Európában, Észak-Macedóniában, Magyarországon. Már nem poénkodok, de hát talán Szerbia, nem tudom, Boszniában.
Nem a fejlett országok.
Megnéztem, de a fejlett országban nem. És oka van, mert a fejlett országok, jóléti államok nagyon nagy kiadási oldallal. És mikor azt mondom, a másik oldal, én most a kiadási oldalra gondoltam. Ahhoz, hogy az ember a kiadási oldalt fenntartsa, tehát a gyerektámogatás, a ingyen wifi, a kutatásfejlesztésbe, a GDP-t bele kell rakni, az infrastruktúra az jó legyen, a zöld átállás, ahhoz adóbevétel kell, és azt muszáj szétterjeszteni, mert nagyon sok pénz kell, tehát kell adóztatni a vállalati jövedelmet, nem könnyű, mert megszökik, kell adóztatni a polgárt, nem könnyű, mert leszavaz, ő nehezebben szökik meg. Kell adóztatni a fogyasztást, Az se annyira könnyű, mert akkor a fekete piacra megy át, de azért megpróbálhatjuk. Lehet adóztatni a vagyont, na az nem tud megszökni, csak azok befolyásos emberek is üvöltenek egy nagyot, hogy miért pont őket adóztatni.
Hát, vagy betagolják különféle cégstruktúrákba, és akkor onnantól kezdve az egy volt nincs.
És vagyok. Azért gazdag embereket néz meg. Na, hát az a következő pénzügyminiszternek majd főhet a feje, hogy hogy rakja ezt a mixet össze. Most ebből ráugrottak a SZIA-ra és az egykulcsos adóra, ezt nem egészen értem, nekem van egy teóriám, de ez az, hogy az a szociológiai, hogy az a politikai réteg, ami 2010-ben hatalomra került, ugye egy évjárat, egy háttér, ez az affordable mobile, a felfele törekvő vidéki fiúk, ezek úgy látták, hogy aki keményen dolgozik, azért az kapja meg a fizetésnek az ellenértékét, ezért jön az állam és elveszi a jövedelmet, ez morálisan nem jó, és ebben még van is valami, hozzáteszem, hogy a nyugati fejlődés azonban azt is megmutatta, hogy aki egyről kettőre jut, mert sikeres, azért ahhoz az kell, hogy az iskolát kijárja, miből van az iskola adóból. Hogy bejusson a városba a bicikliével vagy a autójával, milyen kell az autópálya. Hogy a vagyona van, akkor kijön a tűzoltó, és a ég a háza eloltsa. Hát a gazdag ember háza azért nagyobb tétel, mint akinek nincs háza. Tehát azért, aki tehetősebb ember, a fenegye meg. Értse már meg, hogy nem csak erkölcsi, hanem anyagi érdeke, hogy az állam működjön. Akkor tessék kicsit hozzájárulni. Na, most elmondtam az erkölcsi érvet, meg a szociológit, a progresszív adózás mellett, és már látom előre, hogy valamelyik sajtóorgánul nekem ront, de idézhetnék a Bibliából is, a szegény asszony fillérje, a farizeusok ott elkezdtek lesolni, hogy te csak egy fillért adsz neki, és Krisztus mondta, hogy azért őtől le a határhaszon áldozat az nagyobb, mint tőletek, nem így mondta, de ez a lényeg. Szóval ez egy szép történet, ez az adózás, nem egészen értem, hogy miért pont ez lett, talán megmérték a fókuszcsoporton, és van egy közép réteg, amelyik bizonytalan, ez a NER 2-3, és akkor az nem tudja még, hogy... De ez már csak az én teóriám. Hát tessék megmérni egy fókuszcsoporton, és én sok emberrel beszélek, de azért az nem nagy minta.
Értem, amit mond, viszont mielőtt még a konkrét intézkedésre, illetve a konkrét intézkedési tervekre a Tiszánára elmennék, van ennek egy másik dilemmám, amit szeretném, hogyha megpróbálna feloldani. Hogyha jövő áprilisban a Tisza valahogyan hatalomra tud jutni, nem tudjuk pontosan, hogy mivel fog szembesülni, de jó eséllyel egy kiürített államkasszával, akkor egy kettős cél lehet előttük, ahogy én látom. Egy nagyon kemény növekedési célokat fognak maguk elé kitűzni, amely viszont valahogy garantálni kellene a pénzügyi stabilitást is. Hogyan kerülhető el egy ilyen helyzetben a fiskális alkoholizmusnak a folytatása szerint?
Tényleg nem látjuk a jövőt, és nem látom a következő parlament összetételét. És ez azért lényeges, mert most mindenki azon gondolkozik, hogy melyik pártnak lesz kétharmada, és akkor meg tudja csinálni, ha nincs kétharmada, akkor mit tud megcsinálni, hogy mit örököl, és az egyáltalán nem mindegy, mert hogyha a jogi felhatalmazása nagyon erős, ez ugye kétharmad, akkor olyan intézkedéseket fel tud gyorsítani, amelyeket nem tud megcsinálni, vagy csak lassan tud megcsinálni, vagy kell hozzáépíteni egy koalíciót. De azért vagy benne bizonytalan, mert ilyen helyzet azért nem volt, hogy 16 évig van valaki kormányon Magyarországon. Ilyen nem volt. Európában sincs. Hát, svédek voltak még, a szociáldemokraták 40 évig.
Mark Rutte volt ez közel hollandoknál.
Hát ő volt 8-10-15 kormány, mindig koalícióban. Tehát sosem az volt, hogy amit én akarok, hanem ő volt, aki összerakta azt a csapatot. Na most, ha ez véget ér, akkor az... És véget ér békésen, vagy valahogy, akkor azért egyáltalán nem biztos, hogy aki veszít, az besétál, és ott kemény ellenfél lesz, hanem szokott ilyenkor azért a sebeit nyalogatja, belső leszámolások elindulnak, szétesnek, pártok alakulnak. Tehát én már átéltem azt, hogy az a rendszerváltó két nagy párt, az MDF, meg az SZDSZ, egyik sincs. Tehát ezért nem vetítem ki az erőviszonyokat, a mostaniakat, és azt a parlamentet. Na jó, visszatérve tehát a parlament. Lesz egy parlament. Jön egy pénzügyminiszter, és benéz a kasszába, és lát valamit. Sok mindent nem lát, de amit lát, az is elég lesz. És akkor oda fog fordulni a parlamenthez, és akkor elmondja az évi, mármint a 2027-es költségvetésnek a tervezetét, meg a 26-os módosítás, mert azt hold biztos, hogy ez a költségvetés, amit nem is tudom, mikor hagytak jóvá.
Tavaszra emlékszem. Hát, jó korán.
Nagyon korán. Azt se tudták, hogy mennyi lesz az idei GDP. Most se tudjuk, de hogy nem lesz 3,4, az biztos, hanem 0,4, 5, 0,6, 0,7, ha esik az eső, stb. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas év lesz, és akkori pénzügyminiszter az akkori parlamenthez fordul, és bemutatja az opciókat. És az akkori parlamentnek kell majd valamit mondani rá, hogy hát akkor tudomásul veszük, hogy ez az ígéret nem áll. Na most vannak olyan ígéretek, amelyeket nem nagyon lehet visszaszívni.
Mire gondol?
Hát például azt az adószabályt, hogy valaki berendezkedik arra, hogy ő 25 éves és nem fizet adót. Nehéz visszaszívni. Ha az ország finanszírozható, akkor a parlamentnek nagyon kemény belső döntéseket kell hozni. Ha az ország finanszírozása csak akkor tartható fenn, ha külső forrásra szorul, például valuta alapnak a forrására.
Elképzelhetőnek tartja, hogy ilyen helyzet van?
Hát én most teoretikusan beszélek.
Világos.
Hát hogyne? Hát a világ 160 országából most is van 14-nek programja a valuta alappal. Akkor az megint más helyzet, mert akkor elő kell venni, hogy itt jártak, mit mondtak júniusban, és azt mondták, hogy. És akkor ott megmondták, hogy ők mit. Az egy tanács addig, amíg nem akarunk hitelt fölvenni, de elvárásra akarunk. Ha marad a kormánykoalíció valamilyen összetételben és valamilyen parlamenti súllyal, esetleg nem is tudom, akkor is ugyanezt a kérdést fel kell tenni nekik, hogy mi van a bödönben, és azt mondják, hogy nincsen, tudják, hogy nincsen, ők jobban tudják az aknákat, és azt is lehet tudni, hogy azok a források, amelyek azonnal stabilizálnának minket, azonnal megnyílhatnának, ezek nem olyan nagyok, de azért lényegesek, az uniós pénzek például, hát azokat ezzel a hangvétellel, amit Orbán Viktor most, ma reggel, tegnap, meg múlt héten, meg a jövő héten, ha nem lehet hazahozni, ha ő nem hajt végre egy nagyon jelentős korrekciót, mégpedig 180 fokosat.
Tehát, ez nem túl valószínű, azért ezt lássuk be.
Akkor nem kapja meg a pénzt, akkor viszont máshol kell fordulni, és ott is vannak feltételek. Tehát azért mondom, hogy ez egy vadonatúj helyzet, és most azért nem térek ki a válasz elől, csak nem látom a konstellációt, mert azért egyáltalán nem mindegy. Én voltam ugye szakminiszter, hogy mekkora a támogatottságom, mit tudok megcsinálni. Hát a mögöttem áll 57%-a a parlamenti képviselőknek, ez volt, amíg én ott másfél évig a patkóban ültem, álltam, beszéltem, akkor csomó minden átmegy. Ha 48% és minden döntéshez kell még valakit megkérnem, az egy nagyon felpuhított intervenció lesz. Az darabig megy, és utána egy fél év múlva megint előről kell kezdeni.
Nézem, hogy meglátjuk, nagyon remélem, hogy jövő tavasszal lesz alkalmunk majd megbeszélni. Viszont akkor nézzük a konkrétumokat egy kicsit. Ugye akkor megindított egy nemzeti konzultációt, és erre válaszul Magyar Péterék rendkívül gyorsan konkrét adóreform tervet mutattak be. Na most ennek, ahogy ezt korábban is említettem, egy rendkívül sarkálatos pontja az, hogy a családtámogatásoknak maradniuk kell, mindezt úgy tennék, hogy még hozzá is tennének, kapásból dupláznák a családi pótlékot, valamint az anyasági támogatást is, sőt, és ezt nemrég jelentette be, azt hiszem, a Blaha Lujza téren adnának még egy 40 000 forint értékű babaápolási csomagot is a gyerekek családjának. Ebben lát hibát, itt van probléma, vagy ez így oké?
Ezek szerintem különböző ügyek. A családi pótléknál az egy botrány, hogy nincs valorizálva már 10-valány éve, mert azt meg kellett volna csinálni. Tehát az minden, bárkivel beszélek, bármilyen párt, az azt mondta, hogy az egy disznóság, hogy az direkt kivéreztette az Orbán kormány, és ehelyett adókedvezményeket adott, amit a középosztály vesz igénybe. Hát az a 3%-os, mert egyéb kedvezményeket a nagyon szegény nem tudja igénybe venni, és nem is tudom, hogy éli meg. Tehát megint az egy szociológiai kérdés, hogy az, aki ezt hallja, hogy a tehetős ember 3%-on kap kölcsön, miközben én nem, a, nem férek hozzá, hogy az hogy élni. Na jó, visszatérve, tehát ez a rész rendben van. Az egyszeri 40 ezer, 30 ezer, valamennyi, ez ember azt mondja, hogy one of, ha belefér a költségvetésbe, belerakjuk, de ez nem válik alappá, uh-huh. ez nem lesz vetítési alap, ez nem feszíti szét a rákövetkező évet, hanem hát akkor ez egy rákövetkező év lesz. Ami igazán üt, az, hogyha valaki az adó rendszerben azt mondja, hogy lejjebb vissza mondjuk az áfa terhelést.
És ezt is mondja.
És akkor, tehát ezt már, itt már kalkulálni kell. És akkor meg kell nézni, hogy van-e ellentétel, tehát olyan plusz adó, amit kivet, vagy amiről nem mondta, hogy nem veti ki.
Na, itt eljünk meg egy pillanatra, bocsánat, csak hogy hangozzon el konkrétan, és ugye Magyar Pétereknek az állítása konkrétan az, hogy az egészséges élelmiszerek áfáját 27-ről levinnék 5%-ra, és ezek mellett, és javítson ki, hogyha rosszul idézem, a gyógyszerek áfáját szüntetnék meg jószerivel teljesen.
Nem tudom, én csak a szórólapot láttam, a fiam hozott haza tegnap lelkesen. Én azért megmondom őszintén, hogy a 2026-os parlamenti vitát nem tudom előre most lejátszani.
Világos, világos.
Tehát ezek most politikusi mondások 25-nek a nyarán őszén.
Az érdekelne, hogy ezeknek milyen költségvetési hatása lehet.
Hát ez most a Central Plan Bureau lenne, akkor azt mondaná, hogy az állami számvevőszék, ha lenne ilyen funkciója, nincsen. Egyébként zárójelbe teszem, egy választás után, ha visszatérünk a több párti parlamentre, mert most én most a parlamenti székeket próbálom elképzelni, hát több párti lesz. Most egy, meg még akiket a ház elnöke megbírságol. Hát ez nem több párti parlament, már csak a minket nézőknek mondom, hogy én éltem olyanban, az nem. Ott azon az ember föláll, és akkor ott a 47% vagy valami 43%-ot elkezd mozogni, és aztán közbeszól, meg már nyújtja a kezét, az állandóan feszültséget teremt, hogy az ember olyat nem mondjon, amit be nem tudja magát érvel megvédeni. Na, szóval, tehát ezért mondom visszatérve, hogy majd kiszámolja a parlament, vagy, hogy meg tudja tartani ezeket a dolgokat, meg ott lesz egy költségvetési bizottság, most egyelőre pártok mondásait látjuk, és akkor, hát én ilyenkor már ugye vállamot vonogatom, mert ha most komolyan venném ezeket a mondásokat, és elkezdem otthon ilyen papírszeruzával, akkor valószínűleg lenne egy költségvetési rés.
Uh-huh. Mekkora?
Nagy. Nyilván nagy.
Sok százmilliárdos, vagy 1000 milliárdos?
És mihez képest, hogy mekkora lesz a GDP? Na most, a magyar gazdaság harmadik éve nem nő, és az okok nem külsők. Mondja Orbán, de nem igaz. Hát a lengyel gazdaság ebben az évben olyan 3,5%-kal fog nőni. Van keleti határa Belarusszal, Ukrajnával, Oroszországgal, ott van a Kaliningrád, uh-huh. Königsberg. Hát azt mondani, hogy ott békeköltségvetés van, ez egy komolytalan dolgok. Tehát a magyar gazdaság van egy speciális problémája, valaki azt mondja, hogy azt állítja, hogy be tudja rúgni a gazdaság motorját, mert megszűnik az a bizonytalanság, hogy visszafognak beruházást. A NER 2 muszájból, a NER 1-et nem ismerem, a magyar állam visszafogja. Hát vagdossággal van egy ilyen kiruházási miniszter, Lázár miniszter, aki kihúzogatja a tételeket, néha aztán olyan is kijön esetleg, ami a vasútbiztonsággal kapcsolatos, abból még óriási problémák is lehetnek. Szóval, hogyha valaki meg tudná mondani, hogy mennyi lesz a következő éves GDP, mekkora, és milyen adóbevétel jön abból, amit például ugye új adótételeket kitalálnak.
A vagyonadó.
Hát, én nem számoltam ki, ebben van egy kis, hogy is mondjam, nem szellemi lustaság, hanem inkább önvédelem.
Nem szeretném magát támadásoknak kitenni ezáltal?
Hát, mert nem akarom kiszámolni se egyik oldalról, se másik oldalról. Most, hát, ugye, én nem vagyok egy nemzeti intézmény, hát engem nem fizetnek azért, hogy elvigyázzam a Central Plans Bureau-t, tehát vannak sejtéseim, hogy például akkor mondok még egyet, ami tankönyvi. Az új típusú adóknak a bevételét nagyon nehéz megsatszolni. A jó adó a régi adó. Ez egy tankönyvi mondás, 1920-ból bármelyik adótankönyvből, hogy a régi adó a jó adó, mert tudjuk, hogy azt mennyi szokott jönni, tudják az illetők, ma hozzászoktak, az új adónál nem tudjuk a reakciót. Tehát például, ha kivetnek, most ugye Franciaországban zajlik egy vita. Egy sztár közgazdász most kitalálta 100 millió euró fölötti vagyonokra kivet 1%-ot. Hát ez nem magyar ügy. Tehát mindenhol keresik azt, hogyha van egy nagyon költséges jóléti állam, és megy ki alul a bevétel, akkor hogy lehet visszaterelni. Őt kitalálta ezt a vagyonadót. Hogy azt hogy lehet bevezetni, hogy az adóhatóság, amit majd átvesz az új kormány, az hogy van-e ez apparátussal, van-e esetleg, el tudom képzelni, hogy a mai világban mindenre van már elektromos, tehát IT háttér, de jó. De hogy az nem szök nekem meg, nem írják ki az még tavasz az anyósuk nevére, vagy a 3 éves gyerek nevére.
Viszik be egy magántőke alapba.
Vagy, igen. Tehát a következő pénzügyminiszternek lesz munkája, meg az apparátusának. És akkor most jönnek az én kérdéseim, hogy gyors, civilizált hatalomátadás, akkor bemegy az ember a minisztériumba, hogy bementem fizikailag bementem a választások után, amikor felesküdtem, 23-án bementem másnap, oda parkoltam a kis golfommal, nem akartak beengedni, bementem a titkárnőmmel, és akkor átvettem az apparátust, és egy-két hét múlva az úgy el is kezdett dolgozni. Hát egy darabig. Úgyhogy ma meglátjuk. De ezt nem tudom kiszámolni, és azért hajlok el ezelől, mert hát ez nem az én dolgom most.
Ilyen könnyen azért nem fogom elengedni, de mégiscsak érdekelne a véleménye. Például ígértek nyugdíjrendszerrel kapcsolatban a reformot. Magyar konkrétan azt mondja a nyugdíjtervekre, hogy a 120 ezer alatti nyugdíjakat felemelnék 120 ezerre, a 120 és 140 ezer forint köztiekre 10-12 ezer forintos emelés jönne, dupláznák az időskori járadékokat, valamint a nyugdíjasok 97%-ának pedig 200 ezer forintot adnának szép kártyán, és mindezt finanszíroznák meg a vagyonadóból.
Itt a nyugdíjhoz hozzá kell nyúlni, ezt mindenki tudja, és azt is, hogy a mostani rendszer nagyon furcsa, nagyon igazságtalan. Nekem kedvező a státuszom miatt, és nagyon sokaknak nagyon kedvezőtlen, és nagyon nagy a szétszórtsága, tehát a nyugdíj leosztás az egészen extrém, és ezért azt, hogy az alját meg kell tolni, az rendben van. Hogy a bevétel az ezre elégséges lesz-e, azt nem tudom, de hát nyilván vannak más mondások is ez az áfa csökkentés, tehát akkor el tudom képzelni, hogy vannak olyan tételek, amelyeket, ahol meg kell emelni a adó tételeket. Én most nem mondom ki, mert ha most kimondanám, mit tudom én, hogy Bagó, akkor már látom, hogy és most kutatóintézeti emberek adtak a számba, ami felháborító, mert vannak olyan orgánumok, akikre nem figyelek oda, de egy kutatóintézetben azt mondták, hogy ő szerintük a bodaki tanácsadója valamelyik pártnak azt mondta, hogy ezt kell csinálni a vállalati nyerességadóval. Nem beszéltem szerintem a vállalati nyerességadóról, kulcsról, mármint Magyarországon 27-be, biztos nem beszéltem, és nem beszéltem párt nevében, ezért azért nem fogok erre válaszolni, ez önvédelem is, mert hiába beszéljük meg mi ketten, lehet egy olyan félmondatot ebből kiemelni, mi szerint én, tudom, én megint megszólítanék is. Szoktam kapni, nem olvasom a kommenteket, de van, aki utána elolvassa, vagy helyettem elolvassa, és akkor azt mondja, hogy vissza akarják hozni a rendszerváltozás idejének a megszorításait. Hát az se passzióból történt, tehát az Antal kormány szociális piacgazdaságot, majdnem zével mondtam, Sozialmarktwirtschaft, tehát egy ilyen német akcentusú szeretett volna erős középosztállyal, nem nagy állammal, hatékony, de nem nagy állammal. Tehát volt egy gazdasági felfogás, ami elég világos volt, de nem azt tudtuk csinálni, mert válság volt. És hát nem azért emelgettek adókat akkor is, meg benzinárat, ami engem ismertétett, taxisblokkát, hát még akkor baba lehetett, de...
Még sajnos az se voltam.
Még az se, azért mondom, hogy ez már a hőskorban, mint a Rákóczi Szabadsághoz.
Azért nem.
Vagy
nem.
Volt, vagy nem volt. Volt. Mert kényszerhelyzet volt, és hogy milyen helyzet lesz 26 tavaszán nyarán, és mit kell 27-re, az őszintén nem tudom előre, és nem tudom a gazdasági döntések mögé rakható politikai erőt. Mert az végül ezt azért megtanultam azért pár évet eltöltve a politikában, hogy nagyon sokat számít, hogy mekkora az erő. És azért vagyok annyira kritikus az Orbán rezsimmel, mert megkapta az erőt, és csinált olyasmit, ami ez tényleg erő kell. Hát csak megint felelevenítem, hogy az előnyugdíjasokat ott megszorongatta. Hát azért nagyon kellemetlen volt visszahívni embereket nyugdíjból. Meg azt mondani a rendőröknek, hogy az nincs rendjén, hogy valaki 48 évesen fitten elmegy, vagy 50 évesen, most nem tudom, nyugdíjba. Hát ahhoz kellett erő, de ezt az erőt lehetett volna használni tovább jóra is, és aztán hirtelen, vagy folyamatosan rájöttek, hogy de hát ezzel lehet élni, visszaélni, és utána elkezdték privatizálni az állami hatalmat. Na, ez az a zsákutca, ami szerintem zsákutca.
Mindennek tükrében azt már nem fogom megkérdezni, hogy ön szerint lesznek a megszorítások. Kicsit máshonnan fognám meg, és zárókörjen ezzel együtt, hogy azokat, amiket átbeszéltünk, ezek rendkívül forrásigényes intézkedések, hogyha a Tisza valahogy meg tudja ezt a választást nyerni jövőre. Viszont mégiscsak érdekel, hogy azt mondják, hogy uniós források, azt mondják, hogy vagyonadó. Elég ez a pénz mindarra a jóléti intézkedés csomagra, amit ők jelenleg, oké, politikai kampány részeként, de beígértek?
Hát igen, a gazdaságpolitikusa a Tisza leendő kormányzatnak, pont talán ebben a orgánumban is.
Igen, a heti lapunkban.
Elmondta, hogy van azért egy olyan tétel, amivel, és az ott van, ami például az államadóság finanszírozása, ami rohadt sokba kerül, bocsánat, nagyon sokba kerül, nagyon-nagyon sokba kerül, ha nem kerülne annyiba, akkor, és 10 éve nem került annyiba, és hogyha az ország kockázati besorolása javulna, ha hozzájutna nagyon olcsó forrásokhoz, és nem kellene nagyon drága forrásokkal finanszírozni ezt, akkor az a GDP 1-2%-a megtakarítható. Hát 1-2% a hadi büdzsé annyi. Tehát nekem az a gondom, hogy ez nem a választás másnapján következik be, mert van egy stokk, egy állomány, az államadósság. Ott csak az a kérdés, hogy nagyon drágán finanszírozzuk, vagy egy kicsivel olcsóbban, nem annyira drágán, vagy nem kell annyit finanszírozni, mert megnyílnak olyan ingyen források, amik eddig el voltak zárva, és azért itt milliárdok vannak. Tehát az Orbán kormány egész meghökkentő, hogy a saját bázisával ez elfogadtatta, hogy itt 10 milliárdokba kerül a szuverenitás, magyarul, hogy a kormány azt csinál, amit akar. Tehát elvileg mögé lehet rakni olyan forrásokat, amik makróhatások. Nekem én nem akarom elrontani a következő pénzügyminiszter jó kedvét, csak hát ez nem úgy lesz valószínűleg, hogy akkor 2 hét múlva megnyílnak a csapok, hanem az lesz, hát Lengyelországban azért láttuk, hogy van a feltételek, checklist, és akkor elkezdik kipipálgatni. Hát
és még ott is mondják azt egyébként utólag, hogy azt a következtetést vonták be, hogy túl korán nyitották ki a csapokat.
Hát jó, hát most nem tudjuk a politikai környülállást, hogy egy európai bizottság, akinek a elnök asszonyát nem fogják itt kiplakátolni, mint nemzet ellenségét, hanem küldnek neki egy csokor virágot, hogy hát elnézést. Esődjük, mit te. Valahol be lehet lépni azonnal. Tehát például a európai ügyészségbe be lehet lépni, és akkor a checklistből már 3-at ki lehet rögtön húzni. De hogy ez 26 júniusában nem nyit meg egy csapot, azt tudom. De ugyanakkor stabilizálja például a hitelminősítésünket. Én ugye firtatja a következő májust. Hát én még a október, november, decembert se látom. 3 hitelminősítő jön, és az egyiknél billegőn vagyunk. Tehát amiről mi beszélünk, hogy lesz-e megszorítás, meg hogy mi fér bele, hát nagyon messze van a következő tavasz. Én ugye mondom, ez szakmai ártalom, itt ketyeg hátul a kockázat számláló, és én nagyon sok kockázatot látok.
Bot Péter Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hát akkor legkésőbb jövő tavasszal várom vissza ebbe a stúdióba. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A műsort jövő héten már egészen új köntösben fogjuk folytatni, úgyhogy tartsatok velünk. Továbbra is arra kérlek benneteket, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a munkánkat, ezt a legkönnyebben szuperköszönettel vagy HVG360 előfizetéssel tudjátok megtenni. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.